Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk a Galatákhoz írott levélben, az 5. fejezetben, a 16. verstől a 24. a következőképpen. Intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézusé a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Urunk, szentel meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a régiek azt mondták, ha valaki a lélek szerint él, akkor az szentül. Manapság a szentséget valami misztikus, az élettől távol eső, a hétköznapi valóságtól teljesen életidegen dolognak tartják. Olyas valaminek, amit csak az tapasztalhat meg, aki vállalja a remeteségnek sok-sok kínját. Aki vállalja az egyedül létet. Aki elvonul a világtól. Mert ha én szent akarok lenni, akkor azért nagy árat kell fizetni. Ez van a közgondolkodásban. Így aztán semmi sem lesz drága azért az élmény ígéretért, amit ott, ahol éppen vagyok, ígérnek. Az emberek a célért képesek mindent feláldozni. Pedig ha csak minden áron lehet elérni azt a célt, akkor annak a célnak megkérdőjeleződik a szentséges volta. Sajnos az ember úgy gondolkodik, hogy a célért semmi sem drága. A cél szentesíti az eszközt. Ez nem igaz. Az eszköz, ha nem etikus, az eszköz, ha nem szép, az nem igaz, ha nem Jézusi, akkor a célt is ördögivé teheti. Van egy szentség elmélete az embernek, és van egy szentség elmélete az Istennek. Az Isten szentség elmélete más. Jézus szentség szemlélete más. Számára az a szentség, ami egyértelműen Istentől jön, Istenből fakad. Mi az, ami Istentől jön egyértelműen? Hát az élet. Az élet Istentől jön. Teljesen mindegy, hogy milyen formában. Az élet Istentől jön. Isten adja a növekedést a fűszálnak. Isten adja a növekedést az embernek. Mindennek az Isten adja az erőt, hogy növekedjék. Ha az ember számára nem szentséges a természet, az élet, ha az ember számára nem szentséges csoda az anyamében megfogant gyermek, ha nem szent ez az egész teremtettség, ha nem tartja szentnek az ember a szerelmet, és a közösséget megtartó örök isteni törvényeket, akkor olyanná válik az ember, amilyenné lelke mélyén sosem szeretne válni. De miért kell nekünk törekedni a megszentelődésre? Azért, mert a Biblia ezt írja? Azért kell nekünk megszentelődni, mert ha nem igyekezünk úgy élni, ahogyan az Isten azt elvárja tőlünk, azaz higgyünk benne, akkor egy idő után abban fogunk hinni, ahogyan élünk. Ez a nehéz esztendő, ez a 2012-es, ne áltassuk magunkat, a 2013-as még nehezebb lesz. Ha ma nem változunk meg, ha nem ismerjük fel személyes felelősségünket az Isten előtt, mint családapa, mint családanya, mint férj, mint feleség, mint gyülekezeti társ, akkor nem tudunk szembenézni az Istennel, és nem tudunk farkasszemet nézni bűneink következményeivel. Ahogyan testünk vágyakozik a tisztító víz után, s felüdülünk általa, ugyanúgy a lelkünk is vágyakozik az Isten iránt után. Amikor az Isten szent lelke lakozást vesz bennünk, talán csak egy pillanatra, akkor az felüdíti egész életünket. Ugyanúgy, ha a gonosz vesz erőt rajtunk, akkor pokollá válik az életünk, lehet, hogy csak egy pillanatra. Valóság az egyik, valóság a másik is. Ha belénk költözik az Isten szent lelke, ha átjár az ő élet ereje, ez a szépséges csoda, valóság a mi szívünkbe, akkor újra látjuk küzdelmeink értelmét, újra körvonalazódnak a nemes célok, újra kiderül, mi az érték, s mi a gagyi. Újra megtapasztalhatjuk lelkünk békéje nélkül a körülmények, csak ide-oda dobálnak minket az élet tengerén. Na ezért van szükségünk nekünk az Isten kegyelmére. Igénk Pál apostol Galácia beliekhez írott leveléből való, és igénk, hallhattuk, valóságos bűn lajstrommal áll elő. Ez a bűnlajstrom érdekes módon férfi és nő kapcsolatából fakadó bűnökkel kezdődik. Nem véletlenül. Hiszen amilyen erős a férfi és a nő szövetsége, olyannyira erős a társadalom is. Hiszen a társadalom legkisebb építőegysége a család. Ha krízisben vannak a sejtek, akkor bizony krízisben van az egész test is. Ha több a beteg sejt a szervezetben, mint az egészséges, akkor beteg az egész ember. Ne szépítsük. Testvérek, ez a társadalom, a mai magyar valóság mutatja, ez a társadalom beteg. És ne vigasztaljon minket az, hogy a világ más országaiban is el lehet mondani ugyanezt. Igen, ez a mostani világ így, ahogy van, beteg. Súlyosan beteg az a társadalom, ahol az ember már csak közgazdasági elem, szám, vásárló erő. Ahol teher az idős ember, és életszínvonal rontó tényező a gyerek, ahol nincs becsülete a házasságnak, ahol megromlik a közerkölcs, ott közel a vég. Ha Isten tisztasága, ennek árnyátéka egyébként a romantika, jelen van a férfi és a nő legnagyobb, legmélyebb, legőszintébb, legkihívásosabb testet-lelket lebegtető életre szóló kapcsolatában, akkor az a közösség áldott. Áldás benne gyermeknek lenni, és áldás élni benne a környezetért. Ha azonban a tisztaság helyett a tisztátalanság, görög eredetiben itt a pornosz szó áll, ha a tisztátalanság uralkodik, akkor az maga a pokol. Mert az ítélet nem más, mint a boldogság, vagyis az áldás kínzó hiányának a naponkénti megélése. A legnagyobb nyomorúság, testvérek, a hiány. Ha hiány van a szívünkben, az lehet jel is arra, hogy változtatnunk kell az életünkön. Kanyarodjunk egy kicsit vissza a házassághoz, hiszen ezt említi is közvetlenül és közvetetten Pál apostol. A házasság nem csak egy intézmény, sőt, egyáltalán nem intézmény, még ha van egy ilyen vetülete is. A házasság nem csak egy papír, de nem is szórakozás vagy unaloműző tevékenység, még kevésbé gyógyszer a magány ellen. A házasság rend. Isten teremtettség beli rendje. Olyan állapot, amikor boldogító, Istennek tetsző, ha mindkét fél a legjobbat hozza elő a másikból. Ha nem a legjobbat hozza elő, az ilyen házasság nyomorúságos. Ha mind a ketten egymásból a rosszat hozzák elő, akkor nagy valószínűséggel nem Isten teremtette őket egymásnak. Akkor valószínűleg a Frigyet megszenvedték ugyan a felek, de nem kérték el Istentől, hanem egyszerűen beleugrottak a kapcsolatba. Bizony, aki tornyot akar építeni, az először üljön le, és vegye számba, hogy van-e elég ereje, azaz szeretete, építőanyaga, azaz kitartása, a cél megvalósítására. Mert a torony értelme az, hogy ne lefelé építkezzünk, hanem fölfelé az Istenhez. Az Isten végidős ítéletét a távoli jövőbe hisszük. Pedig az itt van velünk, itt történik közöttünk, minden napjainkat kíséri. Jézus nem véletlenül mondja azt, hogy a jók is, meg a gonoszak is már itt a földön megkapják jutalmukat. Az Isten nélkül meghozott, azaz istentelen döntéseinknek súlyos ára van. Békétlenség ez az, ami előáll. Békétlenség önmagammal, Istennel, a mellettem és velem élő társal, meg a többi emberrel is. Nincs szebb pillanat, amikor az arany örökkévalóságot szimbolizáló egyszerű karikácskái odagurulnak és megnyugszanak az ujjakon. A teljesség ígéretének bizonyosságai ezek. Betölteni együtt az Isten önmagunk sorsán is túlmutató örök teremtettségbeli rendelését. Van-e ennél szebb? Nincs. Szent Jeromos, latinul Hieronymus, 340 és 420 között élt ókeresztény író, ő, óegyházi atya, aki egyébként a régészek és a levéltárosok védőszentje is. Neve összefonódik a legáltalánosabban használt latin fordítású Bibliával, a Vulgatával, mert neki köszönhetjük azt, hogy lefordította a Bibliát latin nyelvre. Persze Jeromos azért néha nem csak fordított, hanem ferdített. Tudjuk róla azt, hogy Jeromos egy aszkéta kör élén állt Rómában. És nyilvánvalóan a fordítási stílusára is rányomta a bélyegét ez az aszkéta világszemlélet. Ahogyan figyeljük meg, ha lehetőségünk van arra elmenni egyik vagy másik felekezet templomába, vagy egy felekezeten belül egy másik gyülekezetbe, nagyon sokszor a pap pontosan arról beszél, ami neki a legnagyobb probléma. Persze aztán csodálkozhatunk, hogy hát ha ennek a papnak ez most probléma, akkor nagy baj van. Vagy miért éppen ez a probléma neki? Nem tudjuk, ami lelkünk habitusát, készségét, csak úgy egyszerűen félretolni. Benne van az mindenben. A fordításban éppen úgy, mint a kommunikációban, a szavakban. Nos, ez a Szent Jeromos a Biblia fordításában elkövetett egy-két értelmezésbeli elhajlást. Például, mert ugye, hogy a görögöt vette eredetileg, a görög metanoia megtérés szót ő bűnbánatnak, azaz pönitenciának fordítja. És ezzel évszázadokra meghatározza a nyugati egyház teológiai gondolkodásának irányát. És így az átlagember életszemléletét alapjaiban befolyásolja az üdvösség kiérdemlésének, és az egyház hirdette teljesítmény elvűségének a kérdése. Minden, ami vágyat kelt, az bűnös, elvetendő és istentelen. És minél természetellenesebbek voltak a folytási mechanizmusok, annál szélsőségesebbek voltak a feloldás propagáló nézetek is. Tessék egy kicsit belelapozni az egyház történelembe. Ma sincs másképpen. Azt írja Pál, a test cselekedetei nyilvánvalóak. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonló. Felsorolni is elég. Azt írja Pál, azt jelenti ki, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. Azok nem mennek be. Nem azért, mert az Isten ennyire gonosz. Saját magukat zárják ki. Az sem véletlen, hogy a felsorolásban ott van a harag, és az sem véletlen, hogy a középkori katolicizmus a hét főbűn közé sorolta a haragot. A harag ugyanis ellentétes Isten akaratával. A harag, tudjuk, rossz tanácsadó. Jézus Urunk is arra tanít minket, ha valaki haragszik, ha valaki kardot ránt, aki kardot fog, kard által vész el. Kedves testvérek, ebben a mostani világban sok a haragos ember. Népek, nemzetek, kultúrák feszülnek egymással, amikor okkal, többnyire azonban ok nélkül. Mindannyiunk életében akadnak bosszantó dolgok. Hiszen ez a világ, ez ilyen. Benne van a jó, és benne van a rossz is. Ez a világ bizony ilyen. A jó és a rossz egymással viaskodik, egymásnak feszül ebben a világban. Azt is tudjuk, hogy minden jónak megvan a következménye, mert áldás nyugszik meg a jó cselekedeten, és minden rossznak is megvan a következménye. A harag, olvashatjuk, a gyengék utolsó menedéke. Aki nem tudja másképpen az akaratát érvényesíteni, szépen, etikusan, tisztán, annak eszközként ott marad a harag. A harag szította erőszak, a gyengék utolsó menedéke. Láthatjuk ezt Krisztus példáján is. Nem olyan rég valaki ezt a világot úgy sározta, de úgy rendesen. Szinte a panasz áradatában nem volt se vessző, se pont. Ilyeneket mondott, mocskos ez a világ. Hát tényleg az. Így is, meg úgy is. A civilizálatlanság rikító jelei úton útfélen ott vannak. Eldobott csikkek ezrei a legszebb környezetben, járókövekre tapadt rágógumik, törött sörös üvegek az útes közepén is, minek folytatnám. Ki kell nyitni a szemünket. Milyen nagy nyomorúság, amikor egy társadalom milyen nagy nyomorúság, amikor a társadalomban lévő ember nem törődik önmagával, a környezetével. Hányszor vagyunk kényszerűen fültanúi, primitív, vulgáris párbeszédeknek, ha lehet párbeszédnek nevezni, vonaton, buszon, aluljárókban. Tényleg elszomorító akusztikus környezet. Ártatlan tekintetű kisgyermekek tágra nyílt szemmel, no meg füllel szívják magukba ezt a szép antikultúrát. Tényleg igaz ez a megállapítás, mocsok ez a világ, ez a mostani. Pedig Isten nem ilyennek teremtette. Isten szépnek és jónak teremtette. Igen jónak teremtette ezt a világot. És ha nem istentelenedett volna el benne az ember, ha nem fordult volna el ennyire az Istentől, akkor szép lenne ez a világ most is. Az elistentelenedés tulajdonképpen érzéketlenséggel kezdődik. Az emberek érzéketlenné válnak. Az emberekből kikopik a részvét készsége. Amikor azt mondja, engem ez nem érdekel. Amikor közömbösek vagyunk. Manapság talán éppen azért, mert ez a modern világ ennyire szappanbuborék biztonságú. Sokan annyira biztosak a dolgukban. Alig akadnak olyanok, akik ebben a világban bevallják a végességüket, a töredékességüket. És olyan kevesen vannak, akik nemesen és önzetlenül gondolkodnak és cselekednek. Mindenki a maga pecsenyéjét igyekszik sütögetni a köztüzénél, és kovácsolja mindenki a maga szerencséjét, és azt hiszi, hogy az ő életfilozófiája az majd minden más életfilozófián győzedelmeskedik. Ilyen ez a világ, amilyen nyugtatgatjuk magunkat. Márpedig az ige is azt mondja, hogy lélek szerint járjatok, szentüljetek. Szentülni elsősorban a családban lehet és kell. Ha a családban nincsenek tiszta lelkű fiaink és lányaink, akiknek az időnként megcsillanó történelmi lehetőségek idején helyükön van a szívük és az eszük, akkor bizony tovább romlik ez a megbomlott elméjű világ. Sokan úgy gondolják, hogy más a közélet, és más a magánélet. Pedig ez nem igaz. Ha valaki hitvány férj, hitvány feleség, az hitvány közéleti ember is. Az egy másik kérdés, hogy másnak mutatja magát. Ez a képmutatás. Más mutatok, mint ami vagyok. De mindenki életében egyszer elközelek az ősz, amikor hervad az életünk, amikor kiderül, hogy az egykor volt sikeresek, és azok, akikkel együtt a nagy húzásokat, a nagy szakításokat, a nagy bulikat tartottuk, az érdekhaverok élete is ugyanúgy megsárgul, az érdekérvényesítő erejük ugyanúgy megkopik, akkor kiderül az, hogy a tisztátalanságnak, a szeretetlenségnek, a tisztességtelenségnek, a nemtelenségnek, a hazugságoknak hosszú távon semmi hozadéka nincs, csak egy, de az borzasztó, a fájdalom. Ezért kellene figyelembe venni az Úristen szavát, Pál apostol intését, amikor az őszi szélben a fülünkbe súgja az Isten az élet titkait. A jó Isten észt, no meg szívet is adott nekünk. Szívünk az először szokott kifejlődni, majd utána az eszünk. Mégsem az eszünkkel döntünk az esetek túlnyomó részében, hanem a szívünkkel. Ezért fontos az, hogy a szívünk tiszta legyen, hogy benne lakozhasson az Úristen szent lelke. Aki azonban azt vallja, hogy ő maradéktalanul tiszta evésben, ivásban, erkölcsiségben, az hamar beleeshet önigazságának vermébe. Mert perfekció itt a földön csak a bűnben van. A gonoszság kiteljesedésében. Aki önmaga tökéletességének a hitében él, az fundamentalista, az szélsőséges, az képmutató. Bizony sokan vannak, akik már ebben a gödörben vannak, dicsérve önmagukat és gödörtársaikat, és hiszik önmaguk feljebb valóságát, pedig lent vannak. Az az ember, aki elismeri, hogy Isten nélkül bizony elbukna, megtapasztalhatja az ő megtartó kegyelmét. Az Isten kegyelméből élő ember már nem irgalmatlan önmagához, és nem irgalmatlan fele barátjához, nem irgalmatlan feleségéhez, férjéhez, gyermekeihez. Aki Istenben van, az Isten is ő benne. Annak feje felett ugyan elrepülhet a kísértés madara, de fészket már nem tud rakni ez a madár rajta. Mi ez, ha nem az Isten evangéliuma? Krisztusért. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te jól tudod, mennyire élettelen a mi hitünk, és mennyire terméketlen a mi kereszténységünk. De te vagy az élet forrása, és minket is életre kelthetsz a te szent lelkeddel. Szállj meg minket, és ne hagyd segítséged nélkül, hiszen a te néped vagyunk. Amen.